Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A parlament elfogadta a jövő évi állami költségvetést. A legfontosabb sarokszámok ismertek, de azért ismételjünk. A büdzsé 2,8%-os gazdasági növekedéssel és 4,4%-os államháztartási hiánnyal számol. Az államháztartási hiány az idei GDP arányos 5,7%-ról mérséklődik 4,4%-ra, emellett arra számítanak, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya is 8,8%-ról 8,5%-ra csökken. A GDP 7,2%-át beruházásokra fordítják, ez abszolút számokban 112 milliárd lejt jelent. Emellett különböző szociális támogatásokkal akarják mérsékelni a lakosság vásárlóerejének a csökkenését, amit a rekordmagas 16%-os infláció okoz. Ma a számok mögé nézünk, Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselő, a Költségvetési Bizottság tagja a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Kezdjünk azzal, képviselő úr, hogy mit jelez, mit jelent a költségvetés rekordidőben való megszavazása? Nyilván volt egy-két olyan év, amikor a Nösztasszé kormány idején, amikor megvolt a költségvetés már novemberben, de 96-ban olyan is volt, hogy júniusban szavazták meg csak az évi költségvetést, tehát hogy most igazából nagyon jó az, hogy december közepén megvan a jövő évi költségvetés. Ez mit jelez? Azt jelzi, hogy a PCD, a PNL, valamint az RMDS-nek a szakemberei oda tették magukat, s előrukoltak egy nagyon jó költségvetés tervezettel. Ezt jelzi? Azt jelzi, hogy megbonthatatlan az egység a kormánykoalícióban, mindenki tudja, hogy mi kell a másiknak, mindenki figyel egymásra, vagy pedig azt jelzi, hogy ideje egy kedvezőbb képet adni kifelé Romániáról, és egy stabil gazdaság képét nyújtani?
Mindenképp dicséretes az, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén is sikerült már decemberben, talán még a tavalyi időponthoz még pár nappal korábban, december első felében elfogadni az éves költségvetést. Lehetne ezt korábban is megtenni, viszont itt az előző években azt is láttuk, hogy tényleg az év tavaszán lett elfogva a költségvetés, ami hát nagyon sok esetben azt jelentette, hogy az önkormányzatok alig tudtak működni, hiszen az előző évi átlagokat tudták költeni, a közberuházások leálltak, és ez nem volt egy kívánatos helyzet. Tehát az idén igen, sikerült elfogadni még december első felében a költségvetést, ez azt jelenti, hogy most az önkormányzatoknál is el tud indulni egy kb. 45 napos folyamat, amelynek az eredményeként január végére, legkésőbb február elejére az önkormányzati költségvetések elfogadásra tudnak kerülni, és mindenki tudja végezni a közberuházásait, meg tudja működtetni az intézményeit, ugye, hogy azt minden normál esetben és minden évben kellene. Hogy mennyire volt rekordidőben megszavazva ez a költségvetés, hát itt kell azt látni, hogy pénteken iktatta a kormány a parlamentben a költségvetés tervezetét. Egész vasárnapig volt idő adva a különböző módosító indítványoknak a megfogalmazására, és hát utána hétköket szerdán három nap megfeszített munka volt elsősorban a pénzügyi bizottságban, ahol hát estébe nyúlóan dolgoztunk hétfőn és kedden, azért, hogy tudjon szerda délelőtre a jelentés elkészülni, és szerdán tudjuk elkezdeni a parlamenti vitát. Az igazság az, hogy túl sok mozgásterünk nem volt, tehát adottak voltak a sarokszámok, és a bizottsági munka során, meg a parlamenti munka során is olyan módosító javaslatok fogalmazódtak meg, amelyek túl nagy mértékben ezeket a sarokszámokat nem befolyásolják. Adott volt a deficit cél, ami 4,4%, és ez hát követi azt a többéves trendet, azt a többéves törekvést, amelynek a vége az kellene legyen, hogy 2024-re egy 3% vagy 3% alatti költségvetési hiánya legyen az országnak, és ezzel tudjuk lezárni azt a költségvetési hiány eljárást, a túlzott deficit eljárást, amelyet egyedüliként Romániával szembe indított az Európai Bizottság 2020-ban. Ugyanakkor a közberuházások is fontosak voltak, és ez is egy olyan sarokszám volt, amiből nem szerettünk volna lefele faragni, egy több mint 7%-ot meghaladó közberuházási forrás van előirányozva, és nyilván ott volt a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel a magas energiárakkal, az infláció elleni, magas energiárak ellen, illetve az infláció elleni küzdelem, és ezek viszonylag kevés mozgásteret biztosítottak nekünk azért, hogy beavatkozzunk túl nagy mértékbe a költségvetés tervezetébe. Ennek ellenére sikerült elfogadtatni azt az elképzelésünket, hogy az önkormányzatok áfa visszaosztásait megnöveljük, hiszen a tervezetben viszonylag kevés ilyen jellegű forrás volt az önkormányzatoknak biztosítva, és hát ezt az elvet mindannyian elfogadtuk, és bevittünk olyan módosító javaslatokat, amelyek eredményeként a közösségek, az önkormányzataink, azok plusz forrásokat fognak kapni különböző helyi beruházásoknak a kivitelezésére.
Na de mit jelez az, hogy ilyen rekordidőben megvan? Nagyon jó a költségvetés, nagyon jó az együttműködés a koalíciós partnerek között, vagy pedig ideje Romániát egy sokkal szebb és jobb fényben feltüntetni?
A koalíción belül az együttműködésnek túl nagy problémáit nem látom. Nyilván vannak nézetbeli különbségek, vannak ideológiai különbségek elsősorban a két nagy párt között, de nem voltak túl nagy nézetkülönbségek a költségvetés kapcsán, sőt az ellenzéki pártok is különböző módosító javaslatokat el tudtak fogadtatni, és fontos volt, hogy úgy érzem, hogy szolidárisabbak voltunk akár az ellenzékkel közösen is az idén, mint az előző években, hiszen nem volt tetten érhető az a fajta gondolkodás, még az a fajta cselekvés, hogy mindent a kormánykoalíciónak és semmit az ellenzéknek. A Mentsétek meg Romániát párt és az AUR is a különböző módosító javaslatait nyilván egy bizonyos határon belül, de elfogadtuk ezeket a módosító javaslatokat. Következésképpen én úgy gondolom, hogy hát az adott körülmények között ezzel a túl sok mozgásteret nem biztosító határokon belül sikerült egy olyan költségvetés tervezetet előállítani, ami mindenképpen nyilván így az év elején egy irányt mutat, a kereteket biztosítja, valószínűleg, hogy ez év közben még alakul majd, hiszen mindig túl sok ismeretlen van az egyenletben, nem tudjuk, hogy a háború hová alakul, az infláció alakulásával kapcsolatosan is csak feltételezéseink vannak, szeretnénk, hogyha ez egyszámjegyű lenne 2023-ban. Továbbra sem tudjuk például azt, hogy milyen mezőgazdasági évünk lesz, ez minden évben egy kérdés. A tavaly előtt egész jó mezőgazdasági év volt, a tavaly gyengébb, látszik is ez az eredményeken, és nincs túl sok okunk azt hinni, hogy túl jó mezőgazdasági év lesz például 2023-ban, tudva azt, hogy a műtrágya piacán például milyen nehézségek vannak, és nyilván azt is kell lássuk, hogy a 2,8%-os gazdasági növekedés, amivel ez a költségvetés számol, ez egy meglehetősen merész vállalás, olyan szempontból mindenképp, hogy érezhető már az, hogy a nemzetközi gazdaság és a helyi gazdaság motorjai lassabban őrölnek, lelassult a gazdaság a magas infláció eredményeként, hiszen ez ellen monetáris eszközökkel, kamatemeléssel lehet jellemzően védekezni, és ez mindenképpen a fogyasztás, és nem csak a fogyasztás a csökkenéséhez vezet. Ilyen értelemben sok ismeretlen van még az egyenletben. A kérdés az, hogy évközben, amikor látjuk, hogy hogyan alakul mindaz, amit évelején elképzeltünk, akkor milyen irányba fogjuk tudni különböző rektifikálásokkal módosítani ezt a költségvetést.
Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselő, az RMDSZ pénzügyi szakembere a Naprakész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy tegnap a parlament elfogadta az ország 2023-as évi költségvetését. Képviselő úr itt korábban kétszer is azt mondta, hogy a mozgásterünk az kicsi. Most hogy kell elképzelni ezt a költségvetés összeállítását, illetve a pénzosztást, hogy most képletesen fogalmazva van egy nagy boríték, és akkor abból elkezdenek adogatni, és amikor meg már kevesebb van, vagy aki ott a sor végén van, akkor annak értelemszerűen járna, de nem jut?
Tehát azt kell látni tisztán és világosan mindenkinek, hogy a GDP arányosan az ország költségvetése körülbelül 34-5%. Tehát nem összetévesztendő a GDP-t meg a költségvetést. Nagyon sokan, amikor azt mondják, hogy mondjuk az oktatásra 3% vagy 6% illene, vagy jutna is, ugye erre van is egy jogszabály, tehát nagyon sokan azt hiszik, hogy ez a 6%, ez a költségvetés 6%-a. Tehát még egyszer, az ország költségvetése az a GDP 1/3 körülbelül. Ami azt jelenti, hogy amikor azt mondjuk, hogy mondjuk a közberuházásokra 7%-ot folyósítunk GDP arányosan, akkor az lényegében az összköltségvetés körülbelül 20-21%. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy az oktatásnak 6% járna, az lényegében az összköltségvetés körülbelül 18%-a, mert még egyszer, a költségvetés az a GDP-nek körülbelül az 1/3. Úgy kell elképzelni ezt a költségvetést, mintha lenne egy nagy takarónk, és az a nagy takaró alá mindannyian beszeretnénk férni. Beszeretne férni az oktatás, beszeretne férni az egészségügy, beszeretne férni akár a beruházások. És hát ezt a nagy takarót, ezt túlságosan nem tudjuk húzni, nagyobbra nyújtani, mert ott viszont határok vannak, és jellemzően ez a határ az a deficit cél, amit nem szeretnénk túl nyújtani, vagy túl meghaladni. És akkor ilyen körülmények között, hogyha valaki a takaró alatt, valamelyik terület a takaró alatt nyújtózkodni szeretne, akkor másnak össze kell húznia magát, mert a takaró mérete adott. Így kell elképzelni ezt a költségvetést is, és nyilván prioritásokat kell ilyenkor megfogalmazni, és meg kell nézni, hogy azokat a prioritásokat nyilván nagyon sok esetben más területek kárára tesszük. Ilyen szempontból nagyon fontos volt az idén is a közberuházások mértéke, hogy közberuházásokra fontos összegek jussanak. Nagyon fontos volt az energiaár elleni védekezés és az energiaár kompenzációs intézkedéseknek a költségvetésbe foglalása. Az inflációra való tekintettel nagyon fontos volt, hogy a nyugdíjaknak a vásárlóerejét valamilyen formában tudjuk megőrizni, és ezért előlet irányozva egy 12,5%-os nyugdíj növekedés, azzal párban, hogy nyilván a kis nyugdíjasok egyösszegű újabb támogatásokat kapnak, és ez miatt mondom azt, hogy a beszükült mozgástér oda vezetett, hogy nagyon sok esetben, nagyon sok helyen nem sikerült azokat a forrásokat biztosítani, amit mondjuk békeidőben lehetne, és ezért mondom azt, hogy a szűkös mozgástér ellenére egy viszonylag kiegyensúlyozott költségvetés született, viszonylag sok ismeretlen nem még az egyenletben, amelyeknek az ismeretében évközben kiigazításokkal fogunk tudni érdemben tenni annak érdekében, hogy a most előre nem látott problémákat megoldjuk majd évközben.
Említette képviselő úr az oktatást, és nagyon fontos az oktatásról beszélni. Nekem állampolgárként az oktatás és az egészségügyi rendszernek a támogatása a legfontosabb, a legeslegfontosabb az egész országban, mert hogy ezek nélkül nincs jólét. Említette ön itt korábban azt, hogy a GDP 6%-át oktatásra fordítani. Igen, 2011 óta van egy törvény erről, ezt a törvényt ezt nem én szavaztam meg, nem az iskolaigazgatók szavazták meg, hanem a parlament szavazta meg. Az a parlament, amely 2011 óta, tehát az elmúlt 11 évben egyszer sem szavazott meg olyan költségvetési törvényt, amelyben az oktatásra menne a GDP 6%-a. Most lehet azt mondani, és itt számokról beszélgetünk, és lehet azt mondani, hogy mennyire jó idén, mert az oktatás több pénzt kap, mint tavaly, az oktatási minisztérium 32,5 milliárd lejből gazdálkodhat, és hogyha ehhez még hozzáadjuk az ösztöndíjakat, illetve az ingázási pénzeket, amik az önkormányzatoktól van, akkor még több pénz van, ilyen 49 milliárd lej körül, de hogyha GDP arányosan nézzük, akkor az elmúlt 10 évnek a legalacsonyabb költségvetése most is az oktatásé, tehát 2,1%, tavaly 2,8 volt a GDP arányosan, tehát hogy ebből az én olvasatomban nem tud prosperáló gazdaság lenni, hisz a fiatalok képzésére nem szánunk pénzt, nem szánunk elég pénzt.
Tehát így van, az Oktatási Minisztérium költségvetése a GDP arányosan 2,1%. Viszont, ahogy helyesen mondta ön is, ez még nem minden. Tehát akkor, amikor oktatásról beszélünk, akkor nem helyes csak az Oktatási Minisztérium költségvetésével számolni, hiszen más helyeken nagyon komoly összegek vannak oktatásra elkülönítve. Egyrészt az önkormányzatok költségvetésébe is itt említette ön az ingázási pénzeket is nem csak, de ugyanakkor különböző más minisztériumoknál, a Fejlesztési Minisztérium költségvetésébe például iskolai infrastruktúra, oktatási infrastruktúra bővítésére, az országos befektetési alap költségvetésébe, az önkormányzatoknál szintén iskola építésre és iskola felszerelésekre különböző összegek vannak, és hogy ezeket is figyelembe veszük, akkor az a 2,1% az jóval több.
Hát felmegy 3,8
igen, ez jóval több. Nyilván ez még mindig nem annyi, amennyit szeretnénk. De még egyszer, az a 6%-os cél, amiről ön beszélt, és amiről különben igen, létezik egy törvényes előírás, amelyet folyamatosan feltüggesztünk, az figyelembe véve azt, hogy a GDP-nek az egyharmada a költségvetésünk, az azt jelenteni, hogy ezekben a nehéz időkben a költségvetésünk közel 20%-át, 1/5-ét oktatásra kellene fordítani, és nyilván, hogyha ezt tennénk, akkor egyéb jellegű területeken kellene lemondanunk a forrásokról. Lehet, hogy pont a nyugdíjaknál, lehet, hogy az energiaáraknál, lehet, hogy a közféra, a dolgozók fizetésén, lehet, hogy az egészségügynél, és a sort lehetne folytatni. Én úgy gondolom, hogy ezekben a nehéz időkben, szűkös mozgástérrel most ennyire tellett, remélhetőleg, hogy ez évről évre nőni fog, és van itt még egy fontos adat, amiről kellene beszélni. A Románia a GDP-nek mindössze 33-34%-át teszi ki a romániai költségvetés, miközben ez az Európai Unió országaiban átlag 45%. Na most, hogyha a mi költségvetésünk is nagyobb lenne, és mondjuk az Európai Uniós átlagon lenne az ország költségvetése, ez plusz 40 milliárd eurónyi összeget jelenthetne, amiből nyilván, hogy ezt a takarót, amiről beszéltem, ezt nagyobbra meg szélesebbre.
Hogyan lehetne nagyobb? Hogyan lehetne nagyobb a költségvetésünk?
Ez egyrészt egy sokkal hatékonyabb adóbehajtással.
De ezt halljuk, hiszen, évek óta halljuk azt, hogy hatékonyabbá kell tenni az adóbehajtást.
Igen, és erről én is számtalanszor beszéltem. Törekvések vannak, a pénzügyi hivatal digitalizációja az a részben megtörtént, és a törekvések folytatódnak, és itt vannak is biztató jelek e tekintetben, illetve nyilván bármennyire nem népszerű, nagyon sok esetben, nagyon sok helyen újra kellene gondolni az adózási kérdéseket. Azzal szembesülök én nap mint nap, és az a véleményem, hogy jelen pillanatban a munkát túladózzuk, tehát túl magas szinten adózzuk. Itt egy alkalmazott ugye 41,5% adóterhet fizet ki minden hónapban, és ezen kívül a nettó fizetéséből, ami a kezében marad, abból további adókat fizet az államnak áfa formájában, meg jövedéki adók formájában, úgyhogy a jövedelmeink kétharmadát szinte visszaadjuk az államnak, tehát a munkát azt nagyon megadózzuk Romániába, és az egyéb jellegű javakat, vagyoni jellegű adóink, azok viszonylag alacsonyak, és valószínűleg, hogy egy átfogó adóreformra lenne szükség, annak tekintetében, hogy egy sokkal méltányosabb adózást tudjunk bevezetni Romániában, de nyilván tudatában vagyok annak, hogy ez ennek viszonylag kevés esélye van, hiszen akkor, amikor az adórendszer újragondolásáról beszélünk, akkor nem feltétlen nem tudunk egy több párti széles összefogást összerakni, hiszen nem túl népszerű ez a téma, és mindenki fél egy ilyen kérdésnek. Neki menni marad a hatékonyabb adóbehajtás, és marad a költség felén az észszerű költekezés megoldása.
Nyilván én csak a saját nevemben beszélhetek. Engem nem az bánt, hogy a fizetésemnek a 41,5%-át adóként be kell fizetnem az államnak. Tehát én ezt örömmel tenném abban az esetben, hogyha látnám azt, hogy ebből az egészségügyre nagyon sokat költenek, az oktatásra nagyon sokat költenek, ha látnám azt, hogy ettől halad az ország. Tehát, hogy igazából szerintem itt van a probléma, hogy az adófizető állampolgárok azt látják, hogy ők, most lehet, hogy ez nem a legmegfelelőbb szó, de hogy fölöslegesen fizetik az adót.
Na most az egészségügy kérdése, igen, tehát az idei költségvetésben a GDP 3,5%-a van egészségügyre fordítva, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez az összköltségvetés kb. 10-11%-a. A tavaly ez enyhén több volt, egész pontosan 3,9% GDP arányosan, és van, hogy ugye az egészségügyi biztosító, az egészségügy költségvetését azt folyamatosan szubvencionáljuk, tehát egyéb jövedelmekből, főleg áfa jellegű jövedelmekből felpótoljuk az egészségügy költségvetését, hiszen az az összeg, ami CSÁS eszéből egészségügyi biztosításban, amit befizetünk mindannyian, abból önmagában a rendszer nem tartható fenn. A költségvetésben ezek az áfából jövő plusz jövedelmek, ezek kisebb összegen vannak az idén előirányozva, mint a tavaly. Hát ennek a magyarázata az, hogy valószínűbbnek tartják a pénzügyminisztériumnál, hogy a járványügyi nehézségek azok elmúltak, és hogy kevesebb költés, meg kevesebb forrás kell az egészségügy finanszírozásához. Nyilván ott is van infláció, nyilván ott is megnőttek különböző költségek, és hát marad a rektifikálás lehetősége, marad az, hogy évközben, majd nyáron, augusztus környékén szokott lenni az első kiigazítás, hogy akkor majd kiigazítódjon a költségvetés. Még egy gondolat a romániai egészségügyi rendszerről, ez szolidaritási alapú, ami azt jelenti, hogy mindegy, hogy mennyit keresünk, minimálbért vagy tízszer annyit, egy 10%-os hozzájárulást fizetünk be mindannyian. Az, aki minimálbért keres, ami január 1-től 3000 lej, az havi 300 lej tud befizetni egészségbiztosítást, az viszont, aki 20000 lejt keres, az 2000 lejt fog szintén 10%-ot befizetni, és ugyanazokban a szolgáltatásokban részesülünk mindannyian. Tehát egy szolidarizáson alapuló rendszer. Itt is vannak viták, hogy mennyire lenne jó ezt a rendszert újra gondolni, és mondjuk meglépni azt, hogy mondjuk a két országos átlagbér szintjén plafonálni az egészségügyi hozzájárulás mértékét, és nyilván ezzel párhuzamosan feltározni azokat a társadalmi kategóriákat, akik nagyon sokan vannak, és csak a minimálbér szintjén fizették be ezeket a hozzájárulásokat, az engedélyezett természetes személyek, a sportolók, és lehetne a sót folytatni, és őket fennebb húzni, és ezáltal egy méltányosabb rendszert kialakítani, de nyilván ez azzal jár, hogy azzal az alapelvvel, miszerint a román rendszer a szolidaritási alapú, azzal fel kellene hagyni. De véleményem szerint itt is egy átfogó társadalmi párbeszédnek el kellene indulnia, mert ellenkező esetben évről évre ezzel a helyzetre fogunk szembesülni, mint az idén.
Annyit még megjegyeznék az egészségügy kapcsán, hogy Németországban, abban az országban, amelynek a népessége négyszer akkora, mint a miénk, 30-szor többet költenek egészségügyre, és még Bulgáriában is többet költenek, mint Romániában. Tehát ne menjünk bele egészségpolitikai kérdésekbe, de hogy gyanítom, hogy ez meg fogja bosszulni magát, ez a mentalitás, és fenntartom, hogy az oktatással szembeni mentalitás is hosszú távon megbosszulhatja magát, de lapozzunk. Térünk vissza a költségvetésre, a költségvetés sarokszámaira. Ön, ha jól értem, akkor elégedett, mármint az RMDSZ is elégedett az idei költségvetéssel, de ön pénzügyi szakemberként egy picit óvatosságra int, és azt mondja, hogy ezek a nagyon szép számok, amik a költségvetés sarokszámai, ezeket csak fegyelmezett magatartással lehet majd tartani. Még mielőtt ebbe belemennénk, az RMDSZ számára a költségvetés összeállításakor mi volt a prioritás? Mi volt az, amire azt mondta az RMDSZ, hogy ha ezt nem fogja elfogadni a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt, akkor borítjuk az asztalt?
Tehát az RMDS-nek az alapvető célkitűzése az a kiszolgáltatott energiafogyasztók védelme és a családok támogatása volt. Na most családok támogatása, itt javaslatunkra létrejött a családügyi minisztérium, és javaslatunkra olyan programok születtek meg az idén, mint a Family Start program, amely az újonnan alapítandó családoknak nyújt államilag támogatott hitellehetőséget, illetve a Student Invest program, ezek mind általunk javasolt programok, amelyek azt a célt hivatottak szolgálni, hogy valamilyen formában azt a demográfiai trendet, amelyel most már 30 éve szembesülünk, miszerint egyre fogyunk, egyre kevesebb gyerek születik, egyre kevesebb család jön létre, és egyre nagyobb az elvándorlás, hogy ezeket a folyamatokat valamilyen formában tudjuk megállítani. Ezért olyan közpolitikákra van szükség, és mi olyan közpolitikákat szorgalmazunk, amelyek ezt a célt szolgálják. Hiába építünk utakat, hiába építünk autópályákat, ha közben az ország kiürül, és ezért sikeresen a koalícióban elfogadtattuk, hogy legyen egy szakminisztérium, mely ezekkel a kérdésekkel hangsúlyosan foglalkozik, és gyakorlatilag ennek a minisztérium költségvetése a tavalyi évhez képest meg 7-szereződik, amelyekből elsősorban ezeket az általunk javasolt programokat lehet tudni majd finanszírozni. Ugyancsak prioritás volt számunkra a nyugdíjak kérdése, ilyen 16% körüli inflációval azt látjuk, hogy a pénz vásárló ereje az folyamatosan romlik, és fontosnak tartottuk, hogy találjunk egy olyan megoldást, amivel, hát ha 100%-ban nem is, mert hogy nincs itt teljes, tökéletes, tehát nem tudunk egy olyan megoldást találni, mert mindenki nagyon elégedett, de sikerült egy 12,5%-os nyugdíjemelést ki eszközölni, természetesen párban azzal, hogy az alacsony nyugdíjasok azok kapnak egy összegű, de két részletbe folyósítandó plusz támogatást. Ugyanakkor fontos volt számunkra az általunk vezetett minisztériumok költségvetése, és itt javaslatomra a pénzügyi bizottságban el is fogadtunk a fejlesztési minisztériumnál új felelősségvállalási tételeket. 1,5 milliárd lejjel tudtuk megnövelni a szociális lakások és az emelés lakások építésére szolgáló programnak a kötelezettségvállalási tételeit, ami azt jelenti, hogy le lehet szerződni ezentúl ilyen jellegű munkálatokat, és a kifizetése az a következő években tud megtörténni, és nyilván fontos volt a közberuházásoknak a súlya is, mi ezek elvek mentén mutattuk be álláspontunkat, és úgy érezzük, hogy sikerült az álláspontunkat érvényesíteni. Beszéltem már az önkormányzatok forrásairól. Itt azt kell tudni, azt kell látni, hogy a személyi jövedelemadó csökkenő értékeket mutat, elsősorban annak köszönhetően, hogy mezőgazdaságban, építkezésben, élelmiszeriparban, és nem csak, hiszen a kutatásban dolgozók, meg a programozók is nem fizetnek személyi jövedelemadót, és ezek a források elsősorban az önkormányzatok költségvetéséből hiányoznak, hiszen személyi jövedelemadó 100%-ban helyben marad, és ez nyilván forrásokat von el az önkormányzattól, és emiatt, mint mondtam, javasoltuk az átlagi szorozott összegeknek a növelését az önkormányzatok felé sikeresen. Ezeket az álláspontokat védtük meg, és tudtuk érvényesíteni a parlamenti vita során.
Ön nagyon sok pozitívumot elmondott az idei költségvetésről, viszont ha a hallgató olvasta, vagy látta, hallotta az ellenzéki Mentsétek meg Romániát szövetség elnökének, Kötelin Drulának a nyilatkozatát, akkor őt egy teljesen más költségvetésről beszél. Ő azt mondja, hogy ez egy hazug, inflációgerjesztő költségvetés, egy olyan büdzsé, amely olajat önt az infláció tüzére. És akkor most mit higgyen az állampolgár? Nagyon jó ez a költségvetés, vagy nagyon rossz? Vagy inkább ott félúton van valahol az igazság?
Tehát nyilván az ellenzék végzi a dolgát. Az ellenzéknek az a dolga, hogy főleg egy ilyen falsúlyos döntésnél, mint egy évben egyszer megtörténő költségvetés elfogadásakor folyamatosan bírálja a hatalmon lévő pártokat.
Igen, de hát a hatalmon lévő pártnak pedig az a dolga, hogy dicsérje saját magát.
Na, ezt meg is tette a Mencsitek meg Romániát pártnak az elnöke, ők még egyszer mondom, végzik a dolgokat, ennek ellenére én fontosnak tartom elmondani azt, hogy ők is részben elégedettek, hiszen módosító indítványaik kerültek elfogadásra a pénzügyi bizottságban, és ők is javasoltak sikeresen olyan jellegű közberuházásokat, amelyek számukra fontosak voltak, és ilyen szempontból én úgy érzem, hogy nagyon fontos az, hogy mi is szolidárisak voltunk, és nem sepertünk le minden módosítót, és úgy gondolom, hogy ez az évről évre ezt a magatartást kellene tanúsítani, hiszen nem lehet ezt az országot úgy fejleszteni, hogy csak a hatalmon levő pártok szempontjait veszük figyelembe, és az ellenzékkel egyáltalán nem számolunk. Ugyanakkor fontosnak tartom a Mencsitek meg Romániát párt szempontjából elmondani azt, hogy ők voltak azok viszont, hogyha már pénzügyi fegyelemről és költségvetésről beszélünk, ők voltak azok, akik azt mondták, és még most is azt mondják, nagyon sokszor hallom tőlük, hogy zero taxe per salarium minim, azaz ne fizessünk egyáltalán adót a minimálbérnek megfelelő összegre. Senki ne fizessen adót, az sem, aki 10 000-re keres, tehát az első 3 000-re ne fizessen egyáltalán adót. Most ezzel a javaslattal ők gyakorlatilag felrobbantanák az ország költségvetését, hiszen ennek a betülete, ennek az eredménye egy közel 6%-os deficitet. Önmagában ez a javaslat, ami tőlük származik, ez egy 6%-os GDP arányos 6%-os lyukat ütne a költségvetésbe. Úgyhogy lehet hangzatos dolgokat mondani, meg lehet kritizálni a költségvetést, de valamilyen szinten következetesnek is kellene lenni, és ezzel párhuzamosan nem állni ki, meg nem deklarálni adósságokat. Egész egyszerűen elképzelhetetlen az, amit ők ezzel párhuzamosan javasolnak, hogy a minimálbér összegére senki ne fizessen semmilyen adót, teljesen felrobbantaná az ország költségvetését ez az esetleges intézkedés.
Képviselő úr, adásidőnk végéhez közeledünk, két kérdésem azonban még lenne. Az imént említette az ország fejlesztését. Az idei költségvetés előírja azt, hogy a GDP 7,2%-át fordítsák beruházásokra, ez abszolút számokban 112 milliárd lejt jelent. Azt hozzá kell tenni a történethez, hogy ezt a 7%-os GDP arányos célt, ezt még annak idején a Florin Kücsú vezette kormány döntötte el, és amikor Nikolai Csuk átvette a kormány vezetését, már akkor hangsúlyozta, hogy ezt meg kell tartani. Ez nagyon jól hangzik, ez tartható ez?
Tehát a közberuházások tekintetében én, ha jól emlékszem is, akkor 2 évvel ezelőtt, 2021-ben, amikor a 2021-es költségvetést tárgyaltuk, akkor talán 5,2-3% volt előirányozva a GDP arányosan közberuházásokra, és az is nagy értéknek számított. Tavaly, tehát 2022-es költségvetésben ezt egy újabb százalékponttal sikerült növelni, és idén ez egy újabb százalékponttal, most már 7,2%-ról rendelkezik. Hogy mennyire sikerül ezt tartani, ez ismét kérdéses, hiszen ahhoz, hogy ezek a közberuházások megvalósuljanak, ahhoz átlátható, könnyen alkalmazható procedúrákra van szükség, közbeszerzések lebonyolítására van szükség, tervező cégekre van szükség, kivitelező cégekre van szükség, és tudjuk jól, hogy az építkezésben most is van egy munkaerő hiány, különben ezért van egy ágazati minimálbér, egy 4 000 lejes ágazati minimálbér bevezetve, én most már a 2023. január 1-től érvényes minimálbérről beszélek, ami általános értékben 3 000 lej, de az építkezésben dolgozóknak 4 000 lej, és ugyancsak ebből a meggondolásból vannak adókedvezményeik, nem fizetnek személyi jövedelemadót, nem fizetnek egészségbiztosítást, és a társadalombiztosításnak csak egy részét, 85%-át kell ők kifizessék. Úgyhogy ez mind kérdés, hogy mennyire sikerül
még egyszer olyan, tehát a közbeszerzéseket gyorsan lefújtatni, és megfelelő komolyságú, hatékony cégeket találni, akik ezeket a közberuházásokat majd meg is építik. Ha az idei értékeket nézzük, akkor az idén is 2023-ra, 2022-re elnézést, egész komoly összeget irányoztunk elő a költségvetésbe közberuházásra is. Ha most megnézzük, hogy ebből mennyi valósult meg, akkor azt látjuk, hogy sajnos nem valósult meg az összes. Az év vége fele, meglátjuk majd, hogy hol leszünk valahol 70-75-80% környékén, és igen, azt látjuk, hogy nem mindig sikerül elkölteni mindazt a pénzt, ami erre a célra volt előirányozva, attól függ, hogy fogunk-e még egyszer mondom, fogunk-e találni megfelelő komolyságú cégeket, és fogunk-e tudni megfelelő procedúrákat biztosítani ahhoz, hogy ez gördülékenyen működjön. És nagyon fontosak a procedúrák, mert hogyha például az árak, ugye az árak azok folyamatosan változnak az építőanyagok esetében is, és ha azzal szembesülünk, hogy egy kivitelező cég a közberuházást ott hagyja, és átmegy a magánszférában, mert ott könnyebben tudja újra tárgyalni a folyton mozgó piacon az árat, mint a közszférába, akkor egész egyszerűen át fog menni egy magánbefektetőhöz, és azt fogja építeni, nem azt a közberuházást, aminek neki fogott. Úgyhogy ilyen szempontból folyamatosan kell majd valószínűleg intézkedéseket hozzunk, annak érdekében, hogy ezek a közberuházások ezek meg tudjanak valósulni.
Képviselő úr, ha sikerül szétválasztani a politikus énjét és a közgazdász énjét, a pénzügyi szakember énjét, akkor mi a válasz a utóbbiként, tehát pénzügyi szakemberként arra a kérdésre, hogy a költségvetési hiány cél 4,4%-on való tartása? Reális célkitűzés ez, vagy túlságosan ambiciózus?
Ambiciózus mindenképp. Mindenképp ambiciózus, de kell azt látni, hogy honnan indulunk. 2019-ből indulunk, és akkor robbant fel a költségvetés gyakorlatilag azzal, hogy még békeidőben, tehát 2019 az utolsó békeidős év, akkor már elszállt a költségvetési hiány, a megengedett 3% helyett, ha jól emlékszem, akkor 4,3%-os hiányt hoztunk össze, és emiatt 20-ben is indult ez a túlzott deficit eljárás Románia ellen. Jött 2020 Covid év, és ez közel 10%-ra ment el, tehát akkor tényleg az Európai Unió tagországaiba is gyakorlatilag felszabadították ezeket a szabályozásokat, és 9% fölötti deficit volt. Majd onnan indulunk, és a cél az, hogy 2024-re valahogy 3%-ra visszajöjjünk, és itt történik egy évről évre történő közel 1,5%-pontos lefaragás, annak érdekében, hogy 2024-ben ez megvalósulhasson, hogy ismét 3% körül deficitünk legyen. Ezen a trenden mozgunk, ezért volt a tavaly 5,8, 5,9, az idénre, vagy 2023-re 4,4, és ugyanazon a trenden újabb másodpontos csökkenéssel így tud lenni, vagy 2024-ben 3%. Hogy mitől függ ennek a megvalósítása? Sok mindentől, mert továbbra is eléggé sok bizonytalan van a rendszerben. Egyrészt a gazdasági növekedés kérdése van ott, ami azt jelenti, hogy sikerül ezt a 2,8%-ot abszolválni olyan körülmények között, hogy a világgazdaság lelassult. Ez egy kérdés, és elképzelhető, hogy az infláció erre rá tud segíteni, hiszen nominális értékben az infláció segítségével, hogyha minden rosszban van valami jó, nominális értékben az ország GDP-je fog tudni nőni. Ott van továbbá a háború alakulása, és mindaz, amit a háború kivált az energiapiacon. Ott vannak a közberuházások kérdése, mint mondtam, ami szintén kérdés, hogy akkor sikerül ezt a pénzt elkölteni, amit közberuházásokra irányoztunk elő, elsősorban európai forrásokból, tehát itt a helyreállítási alapforrásai nagyon fontosak. És nyilván további kérdések, az adóbehajtás kérdése, mennyire lesz hatékonyabb, mint tavaly, mezőgazdasági év kérdése is lehetne folytatni a sort, tehát sok kérdőjel van még, a lényeg az, hogy megfelelő komolysággal kezeljük ezt a kérdést, és hát én azt láttam 2022-ben, hogy a hiánycélt azt sikerült tartani, és hát reményeim szerint ezt 2023-ban is fogjuk tudni tartani.
Zárjunk ezzel a bizakodással. Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselőnek, az RMDSZ pénzügyi szakemberének köszönöm, hogy a napra kész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.